Szeretném, halljátok Istennek szent igéjét, amelyet most lelkünk épülésére hallunk, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből a 32. és következő verset, a 38. versig halljuk.
És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardélre hányták őket. Juhok és kecskék bőrébe bujdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve, sínylődve azok, akikre nem volt méltó a világ.
Szeretteim, az az ige, amelyről most szólni kívánok hozzátok, írva található a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében. Az első és második verset olvasom. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának jobbjára ült. Kedves testvérek, első mondatom az, hogy az ünnepelje a reformációt, aki maga is reformál. Ha csak emlékezünk, és közben a saját romjainkon ülünk, ez nagyon méltatlan állapot. Aki maga is reformál, szemper reformál, mondjuk a híres reformátori szólásmondást, aki maga is állandóan reformálja életét és minden dolgát, az ünnepelheti méltóképpen a reformációt. Bizony meggyőződésem szerint ítélet alatt vagyunk, mert ünnepelni gyönyörűen tudunk, most minden templomban zúgnak a harangok és hangzanak a nagyszerű igazságok igazába. Igazság, hogy milyen csodálatos munkát végeztek reformátor eleink, ez mind igaz lehet, de hogyha mögötte ott látjuk azt, hogy nincs gondolat reformációról, sőt inkább félelem van, hogy most hagyjuk ezt a dolgot, az olyan vihar zúdul reánk, olyan égzengés, földindulás van, most örüljünk, hogyha megtartjuk azt a kicsit, ami van, most ne beszéljünk reformációról. Megértem, és ugyanakkor nem értem meg, mert gondolkozni szabad, ha nem nyúlunk hozzá a struktúrákhoz, mint ahogy nem akarok én se hozzányúlni a meglévő egyházi keretekhez, ha nem nyúlunk hozzá, akkor ki tilthatja meg azt, hogy mégis álmodozzunk, gondolkozzunk, hogy mi lenne a járható út azon kívül, amit most próbálunk a magunk eddigi hagyományai alapján járni. Reformálni való bőven van, különösen, ha kiszélesítjük a szót, és igenis onnan kezdve, hogy a szekrényemben, az íróasztalom fiókjába, a kamrába, konyhába rendet teremthetnék. Már az is egy kicsit a reformálás lenne. Innen kezdve elegészen a globális tágasságig van reformálni való, és az a dolgunk, hogy ne csak ma gondoljunk a reformációra, és ne intézzük el az ügyet ezzel a megemlékezéssel, hanem ez fölindítás legyen, indítás arra, hogy igenis szemper reformálni, mindig reformáljunk. És pedig nézzünk Jézusra, és onnét kezdve foglalkozunk a reformációval, hogy fölnézzünk Jézusra. Hogy indult el az ő ügye, hogy jutott el a reformációig az ő ügye, csak egészen röviden az európai kultúrtörténetbe helyezzük be a reformáció eseményét. Jézus ügye elindult, kicsi kezdet volt, aztán egyszerre szárnyat kapott és betöltötte el akkori római birodalmat, és évszázadokon át, legalábbis az első két évszázadban az történt, amit itt a Szent Igében, a Szent Leckében hallottunk, üldöztetés, félelmetes, könyörtelen üldöztetés. De aztán jött a negyedik század eleje, Konstantin császár meglátta a fantáziát a kereszténységbe, nem tért meg ő szív szerint, de meglátta azt, hogy ezekben lehet bízni, ezek hűséges emberek, tiszta emberek, és fordított egyet a politikáján, és államvallás lett a kereszténységből. És innen kezdve ketté ágazott az egyház útja. Az egyik volt a nagy egyház útja, a népegyház útja, a tömegeknek az útja, akiket megkereszteltek és betagoltak az egyház sorába, és megjelent a búvópatak, az igazán hűségeseknek a kicsi serege, és ezek nem ritkán éppen a nagy egyháztól kapták az üldöztetést, ahogy azelőtt a pogány hatalomtól, most a gazdaggá lett, és a kormányhoz hű nagy egyháztól kapták ugyanazokat az üldöztetéseket. Ezt is érdemes megjegyezni, hogy a Jézus ügye maga mindjárt, ahogy eltávozott közülünk Jézus tesz szerint, mindjárt belekeveredett idegen összefüggésekbe, erőhatásokba, és ez úgy rányomakodott az egész misszióra, Európa kultúrájára. Közelebbről, most nem a részletekről beszélünk, ahogy átkerült az evangélium Izraelről, Kis-Ázsiából, Görögföldre, Latinföldre, hatott rá a gnózis, a filozófia, az aszkézis. Jézus nem volt aszkéta, nem volt szerzetes, nem akart szerzetrendet alapítani, de megjelent ez a gondolat, hogy itt csupa bűn minden, meneküljünk kifelé ebből a világból. Ez volt az első századoknak az öröksége, amit aztán vagy ezer éven át végig hirdettek és gyakoroltak az egyházban. Bűnös a világ, a mennyország az igazi, fussunk ki ebből a világból. És aztán az emberiség egyszer csak elkezdett tiltakozni ez ellen. A kultúrtörténetben úgy mondják, hogy megjelent a reneszánsz, amiben kezdték fölfedezni, hogy nem úgy van az, ahogy ezek mondják. Sem nem Isten gondolata ez, sem nem emberhez méltó gondolat, hogy kifutni a világból, hanem igenis fedezzük fel ezt a világot. A reneszánsz, aztán a humanizmus és vele együtt a reformáció fölfedezte újra az életet, az embert, a közösséget, a földet, a művészetet. A reformáció ezen a mozgáson belül ébredési mozgalom volt a szó legszebb Biblia értelmében. Egyrészt a kultúrtörténet nagy áramával betagolódott, valóban az ember, az egyén, a polgár, a szabadság gondolatában zajlott a reformáció. De ez a nagy kultúrtörténeti áramlás, ez a külseje volt a dolgoknak, reformációban igazán lelki ébredés történt. Egy egyszerű szerzetes név szerint Luther Márton a maga szerzetesi szobájában kínlódott azon, hogy bűnös vagyok, és nincs szabadulás, nincs kegye, hogy lehetne kegyelmet kapni, a kegyelmes Istent megtalálni, és megtalálta. római levélből, Pál apostol igéjéből megtalálta azt a tant, ami ma már elvont teológiai gondolatnak tűnik, a megigazulást, a maga tehetetlen bűnös embert Isten kegyelemből megigazítja, és nem cselekedetekből, hanem kegyelemből van az üdvösség. Ezt a ma már úgy tűnik egyszerű, régi igazságot fölfedezi Luther, és lángba borítja az egész Európát. És sajnos ezek a lángok aztán nem csak a Szentléleknek a tüzei, hanem bizony a gyűlölet, a háborúság, polgárháború, vagy vallásháború, egész Európa lángba borul, a vallás címén megkezdődik. A leszámolás kölcsönösen, vagyis megint az történt, ami Nagy Konstantin idején, hogy a reformációnak a szent lelkes magját, lángját befogták a hatalomba, és megint csak búvópatakká lett a reformáció. És ez így ismétlődött századról századra, valóban nincs olyan ébredés, ami 100 évnél továbbra tart. Legalábbis ez ideig nem emlékezünk róla, nem tudunk ilyen ébredésről, mely föllángolt, hatalmasan tömegeket mozgatott, és aztán több mint 100 évig tartott. Legalábbis a reformációnál az volt a helyzet, hogy 100 év múlva már új reformációra volt szükség, mert jött az ortodoxia, megmerevettek a tanítások református egyházban, ugyanúgy, mint előzőleg a római egyházban. Tehát új reformáció volt esedékes a továbbiakban. Ma hol tartunk? Évszázadokat átugorva, ma mi a helyzet? Úgy szokták jellemezni a külső kulturális helyzetet, hogy a modernből megyünk át a posztmodernbe. És hát az egyház is nyilván benne van ebben a nagy áramlásban. Ez mit jelent számunkra, hogy a modernből mi is átmegyünk a posztmodernbe? Ha jól belegondolunk, igazából előnyt jelent számunkra ez az új helyzet. Úgyhogy csak röviden mondom, a modern az olyasmit jelentett igazából, hogy megmérni mindent. Megmérni, ami nem mérhető, azt is megmérhetővé tenni. Az anyagot természetesen, de azt, amit léleknek nevezünk, igazságnak nevezünk, gondolatnak nevezünk, lelkinek, szellemi hatásnak nevezünk, azt is lehetőleg pontosan megmérni. Ez volt a modernnek a sajátossága. És most a modernből megyünk át a posztmodernbe, ami olyasmit jelent, hogy kezdenek megcsöndesedni a tudósok, hogy vannak mérhetetlen dolgok, amik vannak, hatnak, valóságosak. Vannak túlnani dolgok, amikhez nem jók a mi műszereink, az eddigi műszereink. Ennyiben posztmodern a mi korunk, hogy kezdenek meghajolni olyan valóságok előtt, amelyeket nem lehet górcsőbe helyezni, és nem lehet mérlegre helyezni. Tehát nekünk jó ez az idő, hogy maga a tudomány, a gondolkodás, a filozófia is megcsöndesedett abból a magabiztosságból, hogy én mindent meg tudok mérni, mindent hatalmamba tudok venni. Tehát ebben az időben mi a reformációnak a konkrétuma? Erről mondok néhány gondolatot a következőkben. Először is úgy gondolom, hogy a legsürgősebb lenne a reformációnak a lelkületét valahogy beletáplálni az emberekbe, fölébreszteni azt, hogy igenis időszerű az a reformáció. A mi egyházunkban is, amelyet haladónak, demokratikusnak nevezünk, a mi egyházunkban is nagyon időszerű volna, és ez egy lelkület volna, ami nincs jelenleg, és ez csak embertől emberig lehet fölidézni. Itt ebben a gyülekezetben ébrezgetjük ezt a lelkületet, de meg kell valahogy, nagyon-nagyon egyedül vagyunk ebben. Most nem beszélek a tapasztalataimról, de valahol a háttérben az van, hogy találkozom emberekkel, gyülekezetekkel, és megijednek, főként az egyházi vezetők a reformációtól, szétesik az egyházunk. Ha más is úgy predikál, hogy én predikálok, akkor kiürülnek a templomok. Tehát itt valami új lelkületre volna szükség, új vágyakozásra, hogy előre. Nem rombolni, hanem bizony akár a külsőktől, istentelen szociológusoktól is lehet tanulni, hogy megőrizve meghaladni. Tehát a reformáció nem azt jelenti, hogy széttaposni minden eddig itt, hanem megőrizni annak a legnemesebb örökségét, de túlhaladni azon valami előbbre lépést. És ez amennyire időszerű a társadalomban, vagy a művészetekben, vagy akárhol az egyházban is megőrizve, a tiszta, igaz, kálvinista örökséget megőrizve, de mégis meghaladni azt és túllépni. Ezt a lelkületet kellene ébreszteni a híveinkbe. Aztán a továbbiakban kellene a Bibliáról becsületesen beszélni. Mostanában találkoztam ugyancsak lelkipásztorokkal, és döbbenetes, hogy miket írnak és olvasnak, csak egy példát mondok, teljesen megrendültem, hogy hát idáig megy a dolog, hogy a Biblia tévedhetetlen. Egy könyvet adtak a kezembe, és belenéztem, ez a címe a könyvnek, hogy a Biblia tévedhetetlensége. És egy helyen azt állítja a szerzője, hogy hát nem úgy van ám, hogy a Biblia a lelki dolgokban, üdvösség, bűnbocsánat, öröket, hogy ebben ugyan tévedhetetlen, és hát a többiekben vannak tévedések, földrajz, történelem, és egyebekben, ugye ez egy ilyen türelmes szemlélet, hogy a lényegben tévedhetetlen a Biblia, de hát a többiben az, hogy földrajzi nevek, történeti események, hát abban bizony belecsúsztak. Azt mondják, hogy nem, itt sincs. Ebben sincs semmi tévedés. Tehát minden kicsi részlet, a hatnapi teremtés, és az, hogy Jerikó, hogy esett falai, hogyan dőltek le, szóval minden kicsi részlet is. És a Biblia mezőgazdaságról, vagy állattartásról beszél, az is minden részletében tévedhetetlen. Hogy megrendített ezt, hogy Uram Isten, ez a görcsös menteni akarás, ez egészen borzasztó. És ezt könyvet adnak ki, és osztogatják, és ezt hirdetik itt Magyarországon is. Tehát a Bibliáról való becsületes beszéd, aminek a lényege megítélésem szerint az, hogy nem betűkkel hadakozunk, nem betűkben bizakodunk, hanem a Bibliát a Szentlélek teszi Bibliává. Ezt kellene hangosan elmondani, hogy hiába vonsz ki a betűkből valami elvont tanítást, és esküszöl rá, hogy ez a végső igazság emberi cselekedetek sorozata, emberi erőlködés ez. A Biblia akármelyik betűjét a Szentlélek megállthatja, de nem úgy, hogy a történelmi részeket hitelesíti, hogy ez biztosan így ennyi ember esett el, ennyi ember győzött, és így tovább. Tehát mondom az a másik gondot, hogy a Bibliáról becsületes hívő beszédet elmondani. Hallatlan kincs a Biblia a Szentlélek feltétele alatt. Önmagában is érdekes irodalmi emlék, de az, hogy a lelkünk számára kenyérré legyen, ahhoz nem elég az ortodox igazság, amit ki lehet olvasni belőle. A Szentlélek által áttüzesített ige az, ami a Biblia csodája. És mondom ismét, ami az igényben van, nézzünk fel Jézusra. Egészen következetesen nézzünk fel Jézusra, minden honnan nézzünk fel Jézusra. A külső filozófia, művészet világából, de akár a politika világából is nézzünk fel Jézusra, és onnét kapjuk a végső eligazítást. És nézzünk fel Jézusra, aki az Istenről igaz ismeretet adott nekünk, amikor azt mondta, hogy Abbá, jó atyánk, kedves atyánk az Isten. Most elém került, tegnap este volt egy olyan kedves jelenet, amit nagyon megköszönök Istennek, mert átéltem az Isten vigasztaló szeretetét. Az egyik evangélikus templomban prédikáltam tegnap este, és hát mondtam azokat a dolgokat, amik itt teljesen hétköznapiak, meg is szokott ismert igazságok, vagy gondolatok odaát, persze ez hallatlan, vakmerő dolog volt. És egyébként közt mondtam ilyet, hogy Pál apostolra nagyon nagy tisztelettel tekintek, és tekintsünk. Istennek csodálatos embere volt Pál apostol. ő hozta ki a zsidóság szorításából a kereszténységet. És ez egy óriási tett volt, mert ha nem lett volna Pál, akkor bizony tovább folytatták volna, hogy tessék körülmetélkedni, tessék szombatot ünnepelni, tessék kóserét eltenni. Ez hozzátartozik a kereszténységhez. Ez volt Pál apostol nélkül a kereszténység. Tessék betagolódni a zsidóságba, és akkor lehet aztán Jézushoz csatlakozni. Pál hozta ki a kereszténységet ebből. Azt mondta, hogy az evangélium szabad, független Mózes törvényétől, nem a mózesi törvényeken át jutunk üdvösségre. Tehát ez egy eléggé ismerős valami. És azt mondottam, hogy Pál apostolnak óriási érdeme az, hogy kihozta a kereszténységet a zsidóság szorításából, de nem vette észre ő maga sem, hogy eközben mégis mennyi zsidó elevet mentett bele a kereszténységbe magunk között. Mondom, hogy a világ nagy teológusai most ezen vitáznak, ezen tipródnak, hogy hogy lehetne ezt a Pál apostolt úgy rendbe rakni, hogy nagy köszönettel vegyük azt, amiben kiszabadított minket a zsidóságból, és ugyanakkor teljes tisztelettel azt mondja, kedves Pál, ezt nem vesszük, nem fogadjuk el, mert ez ebben a te régi zsidó farizeus múltad folytatódik a kereszténységben. Ez egy rettentő nehéz kérdés. Erről merészkedtem szólni tegnap este. És hát persze ott voltak többen papok, és hát teljes volt a fölháborodás, mert azt mondtam, hogy ha Pál apostol valamit másként mondott, mint Jézus, akkor fellebbezünk tisztelettel Pál apostoltól Jézushoz. Na hát ez értetitek talán, hogy ez idegen lelki pásztorok, ez egy borzasztó gondolatsor volt. És a befejezés az, ami a kedves ajándéka Istennek. Tudtam, hogy ahogy leteszem, nem volt palác, ahogy kijövünk a sekrestjével, azonnal nekem esnek, és kezdődik az, hogy tehát hogy képzelem, hogy Pál apostolt igazítani. Hát nem a végső szó, Pál apostol szava. És hát meg is történt, és jött a beszélgetés, és akkor az Isten kedves ajándéka az volt, hogy bealászkodott, szerénykedett egy szegényesen öltött, kedves asszony, középkorú asszony, és mondta, hogy szeretne velem beszélni. A lényeg az, hogy értette, boldogan értette, elmondotta, hogy az iszákosságnak a nagy-nagy mélységéből mentették ki nemrégiben Dömös, és itt a református iszákos mentő misszióról beszélt. A lényeg itt az, hogy miközben egyik oldalról kapom azt, hogy tehát ez borzasztó gondolat, hogy Pál apostolra te mersz vitatkozó gondolatot mondani. És akkor jön egy asszony, aki azt mondja, hogy köszönöm Istenem, hogy megint hallottam az evangéliumot. Nem tudom, fölfogjátok-e nekem szinte, hogy kézzel fogható simogatása volt Istennek, hogy nézd csak, csinálj csak, mondjad tovább, mert ezek azok, akik értik. Reformáció, tehát igenis a reformációnak hitem szerint, ez nem tévedhetetlenség egyáltalán, de szerintem ma a világ kereszténységnek, legalábbis maradjunk a protestánsoknál, a világ protestantizmusnak a nagy reformátori aktualitása az, hogy Pál apostoltól emeljük Jézushoz szemünk. Tudni, ez megint csak történeti tény, a reformáció igazán úgy indult el, hogy fölfedezték Pál apostolt. Luther Márton fölfedezte a római levelet. A római levél a Magna Chartája az evangéliumnak, és a római levél magyarázása közben egészen Barth Károlyig, aki a mi századunkban megint csak a római levélen át újította meg a protestantizmus. Tehát a reformációnak a nagy ajándéka volt a római levél Pál apostol. És erre mondom én nagy vakmerően, hogy ez áldott dolog, legyen áldott Isten, hogy ezt évszázadokon át adta nekünk. Most eljött az idő, hogy emeljük Jézushoz a szemünket. Pál apostoltól is Jézushoz. Itt a régebbiek emlékeznek ilyen kifejezésekre, hogy az Isten egy arcú Isten, vagy két arcú Isten. És azt merészeltem mondani tegnap este, hogy igen, Pál apostol két arcú Isten hirdetett. A zsigereiben, a sejtjeiben, az idegrostjaiban ott volt az Ótestamentum, és azt az ótestamentumi Istent hozta, és abba tört be az új kijelentés, a Jézus Krisztus dicsőségének a kijelentése, de ott volt hordozó alanként, alapként, ott volt az ótestamentum Isten. Na, ennek majd részletekre majd ki kell térnünk, de most elég ennyi, hogy igenis időszerű ma a reformáció, meggyőződése, és nem az enyém, persze sok avatott teológus mondja, világszövetes, akik éppen kapcsolatban is vagyok velük, azt mondják, hogy időszerű ma Pál apostolnak a két arcú Istenétől Jézushoz térni, aki egy arcúvá, mondta az Istent. És hogy kiélezzem a dolgot, nem akarok bántani senkit, de hadd mondjam el azt, ami a szívemben van. Az a vallomásom, hogy Jézusnak egyetlen példázata, a tékozló fiú példázata ér annyit, most szerényen fogalmazok, ér annyit, mint az egész római levél. A Jézus Krisztusnak a tékozló fiúról szóló egyetlen egy példázata ér annyit, mint Pál apostol egész római levele. Hát ezek a fölismerések, amik nekem adattak, másnak nem adattak, ilyen fölismeréseken át emeljük Jézushoz szemünket. És ez nem egyszerűen csak kegyes érzés, hanem ez gondolat, teológia, töprengés, megvilágosodás. Személyes vallomással fejezem be. Itt állok előttetek, látjátok, tudok még hála Istennek szolgálni, de bizony a testem működése kezd akadozni. De a teológia az gyógyszer egyúttal, erőforrás, segítség. Erőt adott Isten elmúlt napokban szolgálatokra, és hiszem, hogy fog adni erőt is, de számolnom kell azzal, hogy egyre lassabban ketyeg az óra. A lelkemet, az én lelkemet is ostromolja mindaz, ami ebben a világban történik. Egy bizony rezignáció, vagy akár depressziónak is nevezhetjük. Ki vagyok téve mindezeknek? De nekem is szól az ige, ez az ige, ami a 12. fejezetben van. Álhatatosan fussuk meg az előttünk levő pályát. Amikor készültem a szolgálatra, hogy kiugrott ez a kész, hogy álhatatossággal fussuk. A kettő, mint a ellent mondani, mert álhatatosság, ez egy állást jelent. Helytállást, álhatatosan fussuk. De nem üti egymást, mert mind a kettő valami másra utal. Csak úgy eszembe jutott, hogy itt a gyülekezetünkben ez a két szó milyen szép múltra tekintett vissza. Az álhatatosság. A Zsindejné Klára nénénknek volt a kedves szava, görögül hypomoné, ami magyarra fordítva azt jelenti, hogy alatta megmaradni. Rám rakják a terhet, és megmaradok alatta. Hypomoné, az álhatatosság ilyesmit jelent, hogy nem egyszerűen csak állok üresen az utca sarkon, hanem rám tettek valamit, és hordom. Klára néni szinte minden előadásába előhozta neki is nagyon meleg, kedves, személyes szavot, hogy álhatatossággal, hypomoné, kitartással, tartással. És a másik pedig a futok, álhatatossággal fussuk meg a pályát, akármilyen derűs dolog, de a mi kedves Lici nénénk jutott eszembe a futásról. Itt az idősebbek emlékeznek rá, csodálatos munkatársunk volt évtizedeken át a Rónánél, a Licike, idős, kedves asszony, megpróbált, alaposan meghurcolt asszony. Lassan öregedett és ment össze a test, azt hiszem nem volt 30 kilónál több, amikor meghalt. És a Licike az olyan kedves szava volt, hogy most elfutok a Bihari János bácsihoz, most futok. Szegény alig tudta egyik lábát a másik elé tenni, de neki ez volt, hogy most futok. És tényleg a lelkében futott, a lelke elébe futott a testének. A testének a lépései lassan következtek egymásra, de úgy volt, hogy most én futok. Hát nekem is ilyesmit mond ez az ige most reformáció ünnepén. Igenis bátran a gondolkodás világában, és akkor az élet világában állhatatosan megmaradni terhek alatt, és igenis eközben futni is, akkor is, hogyha a testünk egyre nehézkesebben követi a gondolatainkat, akkor is a gondolatom, ott vagyok én igazán, majd utolér a testem. Áldjon meg Isten minket ebben a gyülekezetben, hogy reformátori nép legyünk, reformációs nép legyünk, szemben reformáció. Ma és ezek után itt a gyülekezetben is, jaj, de sok reformálni való van. És a személyes életünkben bizony, mondjátok velem együtt, de sok reformálni való van a személyes életemben. Segítsen erre minket az Isten. Imádkozzunk.